Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, azt, hogy az elmúlt év lezártával, reményekkel tele, kérdésekkel, várakozásokkal és talán kételyekkel a szívünkben, de rád hagyatkozva szeretnénk neki indulni ennek az évnek. Ezért legyen kedves előtted a mi elcsendesedésünk, és taníts, vezess bennünket. Köszönjük, hogy így figyelhetünk rád, és áldást merítve mehetünk el erről a helyről. Kérünk, hallgass meg bennünket a te fiad Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Az év mottója, vagy gondolata így hangzik, tekints a mennybe. Ez a mai igehirdetésemnek is a címe. És azt hiszem, hogy ha erre gondolunk és belegondolunk ennek a mélységébe, valóságába, hozadékába, következményébe, akkor ez egy nagyon jól hangzó keresztény Krisztusváró, az adventet jól megélő ember közösség jelszava lehetne. Talán felemelőnek hat, talán bátorító, esetleg elgondolkodtató a számodra ez a felszólítás a 2020-as év elején, hogy tekints a mennybe. Ugyanis sokszor megfogalmazódik bennünk egy Zsoltárhoz hasonló kérés, vagy imádság, vagy kiáltás, vagy vágy, és ezért felolvasom a 43. Zsoltárt, amely így hangzik. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem. Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékodba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újjongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Talán emlékezünk vissza még az elmúlt évben is, amikor megfogalmazódott bennünk ez a kérés, ez a vágy, a segélykiáltás Isten felé egy-egy bizonyos élethelyzetben, egy-egy bizonyos körülményben, egy-egy velünk történt igazságtalansággal vagy hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban. Amikor sérelem ért bennünket, amikor nem tudtunk magyarázatot adni mindarra, ami velünk történik. És valami ilyesmi fogalmazódott meg bennünk, talán nem olvastuk el a Zsoltárt, de ez a vágy, ez a gondolat, ez a szükség mindenképpen bennünk volt. De belegondolva a mindennapok eseményeibe, gondjaiba, amelyek az ünnepek múltával megvártak bennünket, nem múltak el, és talán, hogyha előre tekintünk, azt mondhatjuk, még gyarapodtak is, felmerülhet a kérdés, ezeket látva. Miért is tekintenénk a mennybe? Hiszen a gondjaink, a problémáink itt vannak. Ide köteleznek bennünket. A segítséget, amelyek előre lendíthetnek, amelyek megoldást adhatnak, a környezetemből várhatok. Ezekre kell tekintenem. A híradót kell néznem, a Facebookot, a barátokat, a trendet, a főnököt, a családot, azt, hogy mások számára elfogadható legyek, hogy társadalom elvárásainak megfeleljek, hogy hasznot reméljek és a hasznot nézzem a megfelelő befektetések érdekében. Tehát ezeket kell vizsgálnom, hiszen ezen a földön élünk. Ez egy józan megközelítésnek hat. Nehéz vitatkozni vele, mert mindaz, ami körülvesz bennünket, befolyásolja életünket. De most tényleg, vajon az angyalok segítenének elvégezni a munkámat? Előre mozdítanák a karrieremet? Segítenének befizetni a számláimat? Segítenének behordani a tüzelőt? Vagy lecsendesíteni a veszekedést, a vitát, az indulatokat? Ezért kellene a mennybe tekintenem? Miért? Hiszen minden probléma, ami körülvesz, amivel szembenézek nap mint nap, minden ide köt. Miért kéne nekem a mennybe tekinteni? Azért, mert ahová tartunk, arra tekintünk. Amerre a tekintetünk mutat, arra tart az életünk. Nézzük a zsoltáros gondolatát, életfilozófiáját, meggyőződését, kételyét, amelyre választ keres. Miért gondolta a zsoltáros, hogy a mennybe kell tekinteni? A 121. zsoltár így hangzik. Tekintetemet a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta, nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője, az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártadban, keltedben, most és mindenkor. A zsoltáros azt gondolta, az vált meggyőződésévé, hogyha szüksége van segítségre, és felmerül benne ez a kérdés, hogy honnan jön a segítség. Akkor a legjobb, amit tehet, hogy szemét nem csak a hegyekig, hanem a hegyeken túlra emeli, mert segítsége az Úrtól jön. Ez volt a megtapasztalása, ez volt az átélése, ez volt a reménysége, ez volt az az igazság, amely nagyon sokszor megtámasztotta az életét, megerősítette a tántorgó lábait, amely irányba helyezte életét, amely kioltotta kételyeket, ami a bizonytalanságot biztossá tette. És ezért vallotta hittel és meggyőződéssel, sőt, élte így az életét. Amikor bajban vagyok, amikor szükségem van, akkor az én tekintetem máshová nem emelhetem, csak az Úrra. Mert onnan jön az én segítségem. Ezért merül fel a kérdés. Honnan veszed az információdat? Honnan szerzed az iránymutatást, a bátorítást, az örömöt, a segítséget? Mi alapján éled az életedet? Mi alapján választasz barátokat? Mi alapján építesz és tartasz fenn kapcsolatokat? Mi alapján végzed a befektetésedet, a munkádat, az üzleteidet? Ha ezeket számba veszed és megválaszolod, akkor világossá válik, hogy merre tart az életed. Ha számba veszed, hová kötnek a szálak? Honnan válsz segítséget? Milyen irányba kötődtél és köteleződtél el? Megmutatja a számodra, merre tart az életed. Mert olyan lesz az iránya az életednek, a végeredménye is, a gyümölcse, amelyik irányba fordulsz, amelyik irányba haladsz, ahol ismerőséget, kapcsolatokat szerzel, használsz, építesz, ahová a tekintetedet fordítod. Pál apostol, aki előtt nagy karrier volt, példával jár előttünk, hogy a tekintetünk hová fókuszáljuk. Így olvasom a Filippi gyülekezethez írt 3. fejezetben. Egyébként testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, ez engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a metéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benyámin törzse közül származom, a héber a héberek közül. Törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben. Ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, ma is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítéltem mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem Krisztusba vetett hitáltal van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint szenvedésében való részesedés, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem volna, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Aki tehát? Tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképp gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottatok, az szerint járjunk. Legyetek követőink, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Pál apostol, azért szerettem volna felolvasni az egész fejezetet, mert egy nagyon szép hitvallás. Pál apostol világossá teszi az ő életének fókuszát. Nagyon sok dolog kötötte ehhez a földi perspektívát. Nagyon sok szállal kötődött. A születése, a gondolkodása, a világlátása, a hite, meg mindene ehhez a földi réteghez kötötte. De amikor megízlelte, milyen a mennybe tekinteni, akkor világossá tette az ő fókuszát. Mindent kárnak és szemétnek ítéltem, hogy megnyerjem azt, amit a mennyben láthatok, amit ott tapasztalok, ami ott vár engem, amiben reménységem és hitem van, amiről később mondja, mégis győződtem, hogy Krisztus megtartja nekem arra az utolsó napra. Meggyőződésévé vált. De ha felmerül a kérdés, hogy ha így teszünk, ha ez a meggyőződésünk lesz, ha ilyen hitvalló élettel, gondolkodással, világlátással éljük a mindennapjainkat, akkor vajon ez milyen eredményt hoz a mi számunkra? Mert ilyen gondolkodása van a mai embernek. Mindig azt nézi, hogy milyen eredményt ad, amit csinál. Milyen hozamot ad a számára, amibe befektet. Mindig így gondolkodik az ember. És felmerül a kérdés. Hogyha elengedek egy csomó dolgot, akkor mit hoz ez az én számomra? Milyen életet? Milyen hétköznapokat? Milyen megoldásokat? Milyen segítséget és milyen örök sorsot remélhetek? Így olvasok János evangéliumában, amit Jézus mond. 16. fejezet 33. verse. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én benne. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Aztán a Zsoltáros szintén elmondja ezt a sorsot. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr, megőrzi minden csontját, ez sem törik el közülük. Vagy Ézsaiás prófétán keresztül így beszél. Az Úr. Láttam újat, mondja. Mégis meggyógyítom és... Bocsánat. Láttam útjait. Mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség közel és távol. Ezt mondja az Úr. Meggyógyítom. Ha tekintetedet a mennybe emeled, ez az, ami várod téged. Ez az, amit remélhetsz ettől a kapcsolattól. Ha nem másra figyelsz, ha nem más unja el a figyelmedet, ha nem máshoz kötődsz, Isten ezt ígéri neked. János az öreg apostol, aki élő reménységben élte minden napjait, aki megélte az Úrral való fizikai kapcsolatot, aki ott volt, amikor a mennybe emelkedett az Úr, és megígérte neki, hogy, és a többieknek, hogy visszajön, vajon ő miért tekintett a mennybe? Nagyon fontos ezt elemeznünk, mert nagyon sok tekintetben talán nekünk is hasonló indítékaink lehetnek. Miért tekintett ő a mennybe? Mert nagyon nehéz volt azokból erőt, reménységet meríteni, amelyek körülvették őt, körülvették a gyülekezetet. Valami olyan helyzetet élhetett meg, mint egy körülzárt, ellenség által körülzárt katona, aki csak az égből várhatta a segítséget. Mind amerre nézett, mind-mind veszélyt jelentett a számára, mind-mind reménytelenséget, mind-mind kiúttalanságot jelentett. Üldözés, megvetés, nélkülözés, mártíronság volt a mindennapok valósága azoknak, akik Krisztust várták. Úgy nézett ki, hogy ez nem fog javulni, csak egyre rosszabb lesz. És nagyon úgy tűnt, hogy ezen bizony senki nem változtathat. Hiszen a hatalom annyira erős volt, annyira központosított volt, annyira befolyásolhatatlan volt, hogy nem volt mire nézzen, nem volt mibe reménykedhessen, nem volt amire ezzel a reménnyel tekinthetne, hogy valami változás következni fog. És ebben a helyzetben, ebben a reménytelenné vált szituációban, gazdasági, politikai, társadalmi nyomásoktól körülvéve, majdnem összeroppanva, számkivetettként vagy száműzöttként, ebben a helyzetben meglátogatta őt az, aki számára az ígéretet tette, aki ezt mondta neki, nekem adatot minden hatalom menjen és a földön, nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Meglátogatta őt a mennyei király, az uraknak ura, a királyoknak királya, az ő megváltója, Jézus Krisztus. Ebben a helyzetben, amikor felemelte tekintetét, akkor az uraknak ura meglátogatta, és azt mondta neki, arra bátorította Jánost, hogy csak tekints bátran a mennybe. Nézz széjjel, hogy ott mit látsz. És sok mindent látni, sok mindent tudni fogsz, és a látása, a gondolkodása, a bátorsága, a bölcsessége, az orientáltsága meg fog változni. Ha betekint ebbe a különös világba, ha betekint a mennybe, ha a tekintetét felemeli mindarról, ami körülvette, és engedi, hogy megmutasson neki mindent, Az egyik az élő Isten. Ha ezt megteszi, akkor sok minden meg fog változni. És mit látott János, amikor betekintett a mennybe? Ezt olvassuk. A Jelenések 1.12-19-ig olvasom. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonló. Hosszú palásban volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan volt, mint a nagy vízek zugása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. És amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, aki halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történnek, fognak ezután. És még folytathatnám. Nyugodtan olvassátok el a Jelenések könyvét, hogy mit látott János. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni csak ebből a szakaszból. Tehát azzal szembe, ami Róma hatalma, dicsősége, ereje volt, ami megfélemlítette a birodalom átlag lakosát, főleg azokat, akik nem értettek egyet a birodalom eszméivel, világlátásával, amikor a mennybe tekintett, azt látta, aki a mindenségük ura, aki ismeri nem csak a múltat, nem csak a jelent, hanem a jövőt is. Sőt, nem csak, hogy ismeri a jövőt, hanem tervezi, kezében tartja, és korlátokat, időt, formát szab mindannak, ami ezután fog történni. Mert ő az irányítója mindannak. És ezért mondja, ne félj, mert minden, amitől csak félhetnél, az az én ellenőrzésem alatt van. És akkor János betekintett a mennybe, akkor ezt látta. Látta a világbirodalmak mozgását, történéseit, és azok az emberek, akik ennek a birodalmaknak voltak a katonái, vezetői, kitalálói, azt gondolták, na, ők azok, akik irányítják. De amikor János betekintett, azt látja, hogy mindezt az ő megváltó Istene az, aki igazgatja. Aki engedélyt ad, aki megtilt. Aki szabadjára enged, és korlátokat szab. És azt mondja, János, te ne félj. Nem csak a világbirodalmak felett uralkodom, hanem az élet és a halál felett. Ez volt az, amiben betekintetett János. Ez volt az, amit látott, amikor bepillantotta, és látta, mi történik. Látta azt a rengeteg sok embert, akiről nem tudta a számát sem, nem tudta megszámolni, és ő feltezi a kérdést, hát kik lehetnek ezek? És akkor elmondja az Úr, tudod, annak a szolgálatnak, amit ti végeztek, ez az eredménye. Mert én tartom a kezembe a világ történést. Te ne félj. Te ne esj kétségbe. Ne légy bizonytalan. Ne legyenek benned kételyek. Hanem tudd meg, nem csak a múltat, nem csak a jelent ismerem, hanem a jövőt is uralom. Ez legyen, ami bátorít. Ez legyen, ami bíztat. Ami számodra eddig a kétel, a bizonytalanság, a kétségbeesést jelentette, legyen ezentúl számodra a magabiztosság, a békesség és a nyugalom forrása, mert tudd meg, mindent a kezembe tartok. Ez volt az, amit János látott, amikor tekintetét a mennybe emelt. És azt mondja neki, nem csak megnyugtatni akarnak, hanem meg akarom veled ismertetni a jövőt is. Nem vagy kizárva abból, hogy mi lesz ezentúl. Amit sokan találgatnak, sokan próbálnak befolyásolni, azt én megmutatom neked. Ez nem semmi. Amikor betekintett a mennybe, ezt látta. Tudd meg, hogy nem csak úgy történnek a dolgok. Nem bizonyos elit határozza meg azt, hogy merre tartson a világ. Meddig vannak hatalmon és mit művelnek. Hanem meg van határozva, és az örökkévaló Isten határozza meg, engedi meg, mit és meddig, még a rosszat is korlátok közé szorítva, engedi csak, hogy műveljék. Nem úgy, ahogy nekik tetszik, nem kényük és kedvük szerint, hanem korlátok között, és ami ennél sokkal több, a felelősséggel együtt. Mert Isten számon kéri. Tudjátok, hogy az isteni törvényszerűség és a törvények nem csak a hívő emberekre vonatkoznak? Mindenkire. Arra is, aki nem tartja meg. Isten attól is számon fogja kérni. Rengeteg ember fog megdöbbenni azon, hogy neki Isten előtt az Isten törvénye szerint kell számot adni. Mindig felteszik a kérdés, hogy lehet, hogy ártatlan embereket ölnek meg? Hogy engedheti azt Isten? Nem engedi. Ezért számot kell adni. Nem engedte meg, senkinek nem engedte meg, hogy embert öljön. Aki ezt teszi, az számot fog ezért adni. Rengeteg ilyen dolgot tudnám felsorolni, ami a hétköznapunk része, igazságtalan. Ordító igazságtalanság. És úgy tűnik, hogy megteheti bárki. Vagy vannak, akik megtehetik. De ez nem így van. Ennek Isten határca. De hogy eredménye az lesz, hogy számot kell adni mindenkinek, ez biztos. És ez az, amit elmond Jánosnak az Úr, amikor betekint a mennybe. Nem lehet következmények nélkül bármit tenni, mondani. Elmondja, amikor betekintünk a mennybe, akkor ezt mondja az Úr. Mindenkit a kimondott szavai alapján, a cselekedetei alapján ítélek meg. Minden kimondott szóért, gondolatért megítélek mindenkit. Mondhatnánk 21. századi fül számára kedvezőbben ugyanazt jelenti. Igazságot szolgáltatok. Nem az én igazságom szerint, hanem a mennyei törvény igazsága szerint. Ugyanazt jelenti. Tehát amikor betekint János a mennybe, azt látja, hogy egészen más a világtörténelem, mint amit eddig gondolt. Hiszen amikor betekint, azt látja, hogy ott a mennyben dőlnek el a dolgok. Isten előre elmondta, ezután ez következik, ne félj tőle. És megváltozik minden, ahogyan látja a világot. Hiszen azt látja, hogy Isten volt elindítója, kezdeményezője, befejezője ennek a földi történelemnek. És egy egészen más perspektívát jelent az Istenben bízó ember számára. Ezért kell megérteni, hogy ezeket az eseményeket csak az örökkévaló perspektívájából van értelme elemezni és megélni. Mert minden, ami történik, azon a mérlegen lesz lemérve. Azért volt különleges és nagy hatás annak, hogy János egy nehéz számára értelmezhetetlen életkörülmény alkalmával nem a körülményekre, nem a politikára, társadalom állapotára, hanem a mennybe tekintett. Ezért volt különleges következménye. Ezért élték meg úgy az első keresztények hitvallásukat. Innen szörnyűködve gondolhatunk arra, hogy lehettek képesek életüket áldozni. Vagy nem olyan régen néztük a mit jelent Szíriába kereszténynek lenni. Hogy egy szülő a gyermeke életéről lemond Krisztusért. Hogy lehet ez? mert más perspektívából ne látja a világot. Mert az betekintett a mennybe, és látta, hogy ami történik, az Isten tudtával, engedélyével történhet csak. Semmilyen más módon. Mi egyenként juthatunk, vagy esetleg már vagyunk olyan élethelyzetbe, és bizonyára 2020-as esztendőben is fogunk megélni olyan eseményeket, amikor az egyetlen jó döntés, ha nem a körülményekre, hanem a mennybe emeljük tekintetünket. Ezért hadd fészkelje be magát ez az iránymutatás, ez az instrukció, ez a mennyei hívás a szívedbe, a lelkedbe, a gondolataid közé, amikor érzed, hogy baj van. Sehova máshova ne tekints, csak fel a mennybe. Ez másként fog megoldást jelenteni a problémákra. Más módot fog adni a kezedbe, hogy kezeld a konfliktusaidat. Kezeld a társadalmi, politikai, gazdasági nehézségeket. Ha tekinteted, a mennybe emeled. És legyen a 2020-as év imádsága, vezérgondolata számunkra ez mentén a 119. Zsoltár egy szakasza. 119. Zsoltár 33. versétől a 42-ig fogom olvasni. Ez egy nagyon kifejező imádság. És ha tehetitek, minden héten legalább egyszer olvassátok el. Így hangzik. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára. Erről nagyon sokat lehetne mondani. Taníts a rendelkezéseid céljára. Nagyon sokszor nem értjük a célokat, ami velünk történik, és ezért születik meg bennünk a miért kérdés. Tehát, taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényeidet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, és ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek a hiába valóságra, a te utadon éltes engem. Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az Isten félőknek adtál. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Emeld tekinteted a mennybe. Ne feledkezz meg róla. Ne esz kétségbe. Ne engedd, hogy eluraljon a félelem vagy a bizonytalanság. Amikor ilyen érzések vesznek erőt rajtad, jusson eszedbe. Emeld tekinteted a mennybe. Úgy legyen.